Jó napot kívánok, akkor folytatjuk az orvos és az Isten témáját a zsidó orvosi etikából, és ez a forrásokban a 10. forrás, és ugye előző órán átvettünk részletesen azt, hogy a gyógyítás az meg van engedve, és ez nem valami ellenmondás Isten műveletének, és nem csak meg van engedve, hanem ez, ha már meg van engedve, akkor már kötelező is, és ezt olvastunk itt a 10. forrásban, ami a Shulchan Aruch 3:36-1, hogy kötelező a gyógyítás. Most, amikor szó van arról itt a 10. forrásban, a Shulchan Aruchban, hogy csak azt gyógyítson, aki a Bédintől kapott engedélyt, ugye a Bédin az a rabbinikus bíróság. Mert elvileg, ott legalább zsidó körökben, a Bédin, a rabbinikus bíróságnak a feladata mindent ellenőrizni és jóvá hagyatni. És ezért kell a Bédinnak az engedélye. Erre írva van az egyik kommentátorja itt a Shulchan Aruchnak, azt mondja, hogy minden további nélkül ezt úgy lehet értelmezni ma, hogy nem a Bédinnak az engedélye van, ugyan erre nincs is precedense ma, hogy a Bédin, a rabbinikus bíróság adna, vagy visszavonna valami engedélyt egy orvosnak. Jó, visszavonna, jó, ez teoretikusan lehetséges, ha a tudomásul valami ilyen hír terjed el, hogy valami orvos nem felel meg a munkájának, esetleg akar a bíróság, a Bédin ki fogja hirdetni, de nem azért, mert ő az ő feladatuk, hanem mindent kell nekik intézkedni. De az jóval hagyatni az orvos, az nem egyáltalán nem a rabbinikus bíróság feladata. És akkor erre írja az egyik kommentátorja a Shulchan Aruchnak, ez már egy ilyen 300-400 évvel ezelőtt, hogy mai napokban úgy értelmezhető, hogy ez egy egyetemi végzettség, vagy a orvosi kamara, szóval akinek a feladata ezt felügyelni, akkor ez természetesen ez megfelel. Ennek a dolog lényege az, hogy amit a Shulchan Aruch mond itt, hogy az, hogy valakinek van tudása, az még nem hatalmazza fel ahhoz, hogy gyakoroljon, mint orvos, mert szubjektív az ő ítélete. Ő úgy döntett, hogy ő már megfelel, az ő tudása megfelel. Ez itt nem lehet, hanem kellett legyen egy hivatalos szerv. Régen bizonyos helyeken ez a rabbinikus bíróság volt a hivatalos szerv, aki ilyeneket ellenőrizte, és azóta már mindennapi dolog az, hogy vannak hivatalos szervek, akinek ez a feladata ellenőrizni a ilyen orvosi működés. Most nézzünk meg itt a tizedik forrásban a második paragrafus. A második paragrafusban az van írva, hogy az orvos nem kérhet fizetséget tudásáért vagy tanultságáért, de az erőfeszítéséért és az idejéért szabad. Miért van itt kiemelve, hogy orvos nem kérhet fizetést? Természetesen a válasz az, hogy nem csak orvos nem kérhet, hanem mindenki, akinek kötelező bibliai előírás, ha kötelező neki vallási parancsolatnak a teljesítése, akkor annak teljesítését azt nem lehet azt mondani, jó, menj, teljesítem, de meg kell ezt fizetni. Ez egy általános ez általános alapelv, és ezt a 12. forrásból le van vezetve. A 12. forrásban a Talmud ott idéz, hoppá, itt a fordítás nem teljes, itt a Talmud itt idéz a Mózes 5. könyvéből 4/5, hogy ime megtanítatlak titeket a törvénynek, az eneket úgy, ahogy a megparancsolta nekem az örökké való az én Istenem. Azt mondja Mózes, hogy is mintaként felhozza a zsidóknak, hogy úgy kell tanítani tovább, ahogy én is tanítottam, ahogyan Isten engem tanított. Mire teszi a hangsúlyt úgy, ahogy most Mózes nem akarta magát összehasonlítani Istennel, hogy ő ugyanúgy tud tanítani, vagy ilyesmi, azt mondja, úgy, ahogyan ez arra utal, hogy ugyanúgy ez az örökké való nem nyújtotta be a számlát óra végén, a tessék, ennyibe kerül egy ilyen különleges órát, ugye az örökké való, mint tanár, azt ez tényleg sokba kerülne, de az örökké való nem nyújtotta be a számlát, hanem az örökké való adat az idejéből, és tanított. És erre azt mondja Mózes úgy, ahogyan én is tanítottam, azt mondja, hogy Mózes ezt mintának vette, az örökké való nem kért, én se kérek, és nektek se szabad kérni. Most szó szerint miről van szó itt? A tanításért. De ezt a Talmud úgy vezeti le, hogy lényegében minden vallási parancsnak a teljesítéséért nem szabad pénzt kérni. Most. Igen ám, de a Shulchan Aruch itt azt mondja, hogy maga a tudásért, vagy a tanultságért nem, de az erőfeszítésért igen. Miért? Mert az erőfeszítés az már egy olyan dolog, ami pluszba van. Miről van szó? És erre nézzünk meg a 11-es forrás. A 11-es forrás az egy kommentátor a Shulchan Aruchhoz. Érdekes maga a kommentátor neve, azt mondja, a könyv neve, a kommentár neve, hogy a Shulchan Aruch az a nagy jogi könyv. És akkor a kommentárnak a neve, szerintem, akkor vette a Shulchan Aruch neve, csak megfordítatva. Aruch HaShulchan. Shulchan Aruch helyett lett Aruch HaShulchan, és ez már egy más név. És erre szoktak mondani, ha elfogynak a nevek, akkor semmi probléma, akkor a meglévő neveket kicsit keverni kell, és akkor már egy új név is van egy műnek. De mindenképpen ő magyarázza, mit jelent az, amikor valaki kér pénzt a tudásért, vagy amikor valaki kér pénzt az erőfeszítésért. És erre azt mondja. Tudása és tanultsága bére, amit nem szabad elkérni, ez arra vonatkozik például, amikor azt mondja a betegnek, milyen gyógyszere van szüksége. Ami azt jelenti, ez maga a tudás. Azt jelenti, az, hogy tovább adja a tudást, ránéz a betegre, megvizsgálja, és azt mondja, figyelj, én úgy tudom, hogy ez a tudás és a tanultsága. Erre nem lehet pénzt kérni. És mit jelent az erőfeszítés? Erőfeszítés például az, hogy valaki beteghez megy. Az már nem a orvosi szakmának a része, mert azt lehet mondani, én itt ülök, mindenki jöjjön ide. De ő pedig nem jön ide, azt kérte, hogy én menjek oda, akkor ez már erőfeszítés, ami nem a maga a gyógyításhoz tartozik, az már egy plusz szolgálat, amit én tettem, ami már nem része maga a vallási előírásnak, és erre már kérhet pénzt. Ugyanúgy, amikor receptet ír. Miért ír az orvos recept? Ma azért ír az orvos recept, írja fel a gyógyszert, mert nélküle nem lehet kiváltani a patikából a gyógyszert. De úgy tűnik, hogy régen régen az volt, hogy lényegében az a felírt, az csak azért volt, hogy a beteg vagy a családtagja tudjon, milyen gyógyszert ki kell váltani. Hát megint egy plusz szolgálat. Ő el tudta volna mondani neki szóban is, hogy milyen gyógyszert kell kiváltani. De ő nem emlékezett volna, mert nem érti, nem ismeri a gyógyszereket, és nem tudna itt továbbadni ezt a hosszú, latin, furcsa nevet, és ezért felírta. A felírni, az ott megint egy plusz szolgálat. De ha egy másik város, azt mondja, egy hosszabb útat is meg kellett tenni, akkor az biztos, hogy ez már erőfeszítés, és erre lehet kérni pénzt. Maga a tudásért az, arra nem lehet kérni pénzt. Most, ha ez így van, hogy nem lehet kérni pénzt, és csak a plusz szolgálatokért lehet kérni pénzt, a plusz szolgálatok arra nem járna sok pénz. Például, ugye azt mondja, hú, ez egy nagy orvos, és a nagy orvos, mit tudom én, órabére, annyi és annyi, itt a tudásáról van szó. De arról van szó, hogy eljött, felírta a receptet, vagy ilyesmi, ez nem egy nagyon különleges tudás, vagy ilyesmi, és ezért nem járna érte sok pénz. Illetve gyakorlat az, hogy akar is fizetünk az orvosnak, vagy az orvos akar is kér pénzt, amikor eljönnek haza, és nem csak amikor ő egy house call, amikor ő a beteghez megy, hanem még akar is, amikor a beteg jön az orvoshoz. Vagy amikor nem kifejezetten kell receptet felírni, és akkor a kérdés, hogy működik az, hogy tényleg ez vallás ellenes, amikor az orvos kér pénzt, vagy ezt még mégis, annak ellenére az kötelező, mégis lehet kérni, és van alapja annak. Erre nézzünk meg a 13. forrás, ez egy talmudi rész, és itt egy bíróról van szó, egy vallási bíróságon a bírónak a fizetése. Itt egy konkrét eset, hogy Kárna pénzt fogadott el. Jó, ezt már mondtam, itt a fordítás nem tökéletes. Kárna, ez egy talmudi bölcs, és ő bíráskodott, és mind a két féltől kért egy bizonyos összeget. Ugyanannyit kért, nem tett különbséget a két, az alperes, a felperes, mind kettőtől kért egy bizonyos összeget, azért, mert foglalkozik az ügyel. Kérdezi a Talmud, hogy lehet az, hogy ő kért pénzt, mert amikor a bíró kér pénzt, hát ez megvesztegetésnek számít. Jó, mi úgy könyvelünk ezt el, hogy a munkáért, ez megvesztegetés, adjál meg, fizess, és ha fizetett, akkor ez a megvesztegetés, a Biblia nem engedi a megvesztegetést. Erre azt válaszol a Talmud, hogy igen, nem lehet elkérni így titakban, borítékban egy kis összeget azért, hogy jobban odafigyeljen. De ha fizetésről van szó, azt jelenti a munkadíja, akkor az szabad. Kérdezi a Talmud, szabad, pedig máshol azt tanultunk, hogy egyáltalán nem szabad elfogadni pénz a bíráskodásért, és ha igen, akkor annak ítélete sem is. Akkor mégis hogy lehet az, hogy egy ilyen híres és tisztelt bíró, mint a Kárna, mégis elkért és el is fogadott. És erre azt válaszol a Talmud, ez csak arra az esetre vannak azok, amikor fizetségként fogadja el azt, Kárna azonban a munka kiesésének bérét vette el. Ő nem a munkát, amit végzett, azt jelenti, nem a bíráskodásért kérte el a pénzt, hanem arra kérte el a pénzt, hogy közben nem tud a saját szakmában dolgozni, és ott pénzt keresni. Arra kérte el a pénzt. Ami azt jelenti, van, amikor az ember elkéri a munkadíjat azért, mert én most végzem egy munkát, és jól végzem, akkor jár érte pénzt, vagy azért jár érte pénzt, mert én nem tudok egy másik munkát végezni közben, mert el vagyok foglalva ezzel, és itt pedig nem keresek semmit, akkor tessék nekem fizetni, amennyit keresek ott. Kérdezi a Talmud, és a munka kieses összeget el lehet fogadni? pedig azt tanultunk, hogy még ezt se lehet elfogadni, és erre válaszol a Talmud, ez olyan munka kiesésre vonatkozik, ami nem feltétlenül az. Kárna azonban valóban veszített a munka kiesésből, mert az volt a szakmája, hogy borral foglalkozott, és akkor nem tudott vele foglalkozni. Ami azt jelenti, ha az ember éjjel-nappal csak bíróként működik, nincs is más foglalkozása. És azt mondja mindig, hogy munka kiesés. Mi a munka kiesés? Mi a munka kiesés? Akkor azt mondja, ez szójáték, az azt mondja, hogy tessék fizetni a munkámért, hogy nem, a munkámért nem kerül pénz, de tessék fizetni, amit nem tudta máshol végezni. De Kárnának volt egy szakmája, és azt jelenti, a főállásban nem bíróként működött, hanem főállásban ő valami borral foglalkozott, és így, ha borral foglalkozott, akkor azt jelenti, mindig szünetelnie kellett a munkából, a hivatalos munkából, hogy tudjon a tudása alapján ítélkedni. Ó, akkor ez egy teljesen más eset, és amikor egyértelműen munkakiesésről van szó, akkor azt fel lehet számolni. De amikor nem egyértelműen munkakiesésről van szó, azt nem lehet felszámolni. Most. Erre olvasunk a Shulchan Aruchnak egy másik kommentáriában, Rabbi Schneur Zalmannak a kommentárja a Shulchan Aruch, és azt mondja egy kicsit másképpen. Egy ember, aki mondjuk fél napot dolgozik, és szépen keres ebben az időben, utána napnak a második felében tanul, vagy valamikor bíráskodik. Ez az az ember, akinek igazán nem lenne joga pénzt kérni. Miért nem lenne joga pénzt kérni? Mert délután általában nem is dolgozik. Ha délután nem dolgozik, akkor nem tudja azt mondani, hogy figyelj, munka kiesés. Milyen munka kiesés? Ha mi nem jönnénk most valami bíráskodásért, akkor mit csinálna? Tanulna. Akkor, és maga a tudásért nem lehet felszámolni, ez itt az a klasszikus példa, amikor nem lehet pénz elfogadni. Ha valaki konkrét munka közben, ha szólnak neki, hogy felmerült egy ügy, peres felek eljöttek is, és akkor azt mondja, jó, akkor elmegyek két órára, akkor az a nyilvános és egyértelműen munkakiesés. Sőt, a folytatásában is, ami nincs idézve, azt a Talmud azt mondja, hogy volt egy másik eset, Rav Huna, aki kint dolgozott mezőgazdasági munkát. És akkor jöttek, szóltak neki, hogy egy ügy, várnak rád. Erre azt mondta, vagy állítsátok ide egy embert, aki folytasson ezt a munkát, amikor én nem vagyok itt, és fizessetek az ő bérét, vagy ha nem, akkor fizessetek, amennyit veszitek itt. Ez egyértelmű. A kérdés az, hogy mi van akkor, ha valaki főállásban bíró, egész nap bíráskodik, vagy amikor nincsenek tárgyalások, kihallgatások, akkor mit tudom én, utána néz és írja az ítéletet. Ez az ember felszámolhat munkakiesés, vagy nem? És erre azt mondja, és nézzalma, természetesen miért? Ha ilyen nagy tudású ember, aki olyan sokat dolgozik, ha nem kapna fizetést itt, akkor biztos, hogy lenne neki más munkája. Az az ember, akinek van más munkája délelőtt, és délután bíráskodik, akkor délután valószínűleg nem lenne neki más munkája, mert ő eleve már csak fél napot dolgozik. Ha egy ember főállásban vállal a bíráskodást, akkor egyértelmű azért tudja vállalni, mert azok, akik jönnek bíráskodni, fogják fizetni neki a munkakiesését. Azt jelenti, azért egyértelmű itt a munkakiesés, mert az ember nem tud éjjel halni. Meghalna éjjel, ha nem lenne neki más munkája. És mivel ő mégse vállal más munkát, azért nem vállal más munkát, mert ez itt lesz a munkakiesése. Ugyanez igaz a az orvosnál is. Az orvos, aki mondjuk délelőtt mindig tözsdézik, tözsdén játszik, lehet, ez most ezekben a hetekben nem a legjobb példa, mert aki délelőtt tözsdézik, aki délután pénzt kell keresni, mert amit veszített délelőtt, az délután kell keresni, megkeresni. Mondjuk általában okos nagyon tudja, hogy kell a tözsdén játszani, és aztán, amikor befejezi, sokat keres, akkor délután a hobby szinten azt úgy, hogy nagyon szívesen is örül, amikor tud embereknek segíteni. Ez ilyen orvos, nem lenne szabad, hogy számolja fel a munkájáért, miért nem? Mert elnézést, a délelőtt megkereste azt a pénzt, délután ezt szíveségből, örömmel, hobbiból csinálod, erre nem lehet pénzt kérni. De az az orvos, aki nem tözsdézik, mert nem ért haza, vagy nem érdekli, vagy mit tudom én, és aztán egész nap csak orvos, nem tudna ezt végezni, mert valamiből kell élnie. És ezért, ha mégis vállalja, hogy egész nap orvosként működik, ez azért van, mert a betegek fognak neki megfizetni a munka kiesését. Azt jelenti, nem kell az állandóan jobb kéznél legyen valami munka, és akkor azt abba hagyna, és csak akar munka kiesés. Ha egyáltalán nem négy munka után, azért, mert sokan tartanak igényt rá, és biztos, hogy fognak kifizetni neki a munka kiesése. Van itt egy más elképzelés is, hogy mit jelent ez a munka kiesés, de az szerintem nem helyes. Van egy, Amerikában van egy professzor, Rabbi Bleich. Ő a Yeshiva University-nak a professzora, tanára, és ő több könyvet írt ilyen zsidó-orvosi etikából is, és ő úgy magyarázza ezt a munkakiesést, hogy menniért vállalna az ember azt, hogy a munkáját ne végezne mondjuk egy fél napon. Van neki egy munka, azt mondja neki, figyelj, menjél pihennél most két napot. Most ugye nem tudja azt mondani, hogy fizessetek meg pontosan ugyanannit, amennyit én dolgozom most, mert ha közben pihen, azt jelenti, neki is van, neki is van haszna abból, hogy közben nem dolgozik. De azt mondja, figyelj, adtak nekem mit tudom én, a fele annit, akkor az ma megéri nekem. Nem teljesen szabadság fizetés nélküli szabadság jelentem, fizetni szabadság, az ember nem szívesen vesz ki. De hát az, hogy a szabadsága, mit tudom, fele annit keres, azt mondja, jó, akkor megéri nekem három napon nem dolgozni, és közben csak a felet fogok keresni. Szóval úgy képzeli el ezt az egészet, de szerintem itt ez egy félreértés, és nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy más munkának, azt jelenti, nem a pihenést kell fizetni, hanem az, hogy közben nem tudod végezni egy másik munkát, azt jelenti, hogy egy normál fizetést kell adni neki, mert azt mondom, csak a munka, annyit kell fizetni neki, hogy szívesen pihenjen, azt jelenti, akkor a felet kell fizetni neki, vagy mit tudom én, ilyen összeg lenne. Ha azt mondom, egy konkrét munka, egy másik munka lenne az, amit ő végezne, azt jelenti, akkor normál fizetést kell adni. És ne felejtsünk el, hogy valaki, aki egy szakember, akkor azt jelenti, ha átállna egy másik szakmára, akkor azt is jól tudna ezt végezni nagy tudással, akkor nem annyit fogom fizetni neki, mint egy éjjeli őr, mert ez egy tanult ember. Ha orvosként tud működni, és nagy tudása van, és napra készen áll, stb., akkor biztos, ha egy más szakmában állna, ami nem egy mitzvat teljesít ezáltal, akkor ott is lenne szakember, felkészült tudással, és ezért egy normál fizetést kell adni neki. Ami azt jelenti, hogy akkor végső sorra miről van szó, az ember nem direktbe kéri, hanem indirektbe. Szerintem munkakiesést kérem, és mennyi munkakiesést, hogy két órát dolgoztam, most foglalkoztam veled, akkor két órát meg kell fizetni. Akkor azt mondja, hogy végső soron óriási nagy különbség nincs, hogy egyenesbe fizetek neki most a tudásért, vagy a munka kiesésre, de lehet egy pár, van amikor igen, amikor az embernek van tényleg a más foglalkozás, amikor pénzt keres, vagy mondjuk valaki szabadsága van, és azt épp, mint valakinek segít, akkor azt mondja, benyújtja a számlát, az elnézést. Te most szabadsága vagy, te így se kerestél volna pénzt, akkor milyen jogot be tudsz nyújtani a számlát. Szintén nem csak egy szójáték, hogy fizetést kap a tudásért, vagy munkakiesés, mert ha egyértelműen nem munkakiesés, akkor azt nem kell megfizetni. Ez a Rabbi Schneur Zalmannak az írását, azt lehet itt olvasni a 14. forrás, és ő arra teszi fel a kérdést, ő még a tanárnál teszi fel a kérdést, tanár kapcsán, hogy ő, a tanár hogy tud kérni pénzt. Mert azt mondja, jó, tanár valamikor arra tud kérni pénzt, ha közben babysitterkedik. Azt mondja, nem a tanításért, hanem azért, hogy a gyerekek nem otthon vannak. Azt mondja, tanulnak vagy nem tanulnak, ez egy másodlagos dolog, de közben őrzi őket, és utána néz utánuk. Vagy ha tényleg más munkának a kiesésből, illetve a harmadik, amit előbb említettem, ha nincs semmi más munkája, ez a legjobb bizonyíték, hogy itt munka kiesés lenne. Most. Nézzünk, menjünk vissza a tízes forráshoz. Jó, a harmadik paragrafus egyértelmű, hogy az első rész, az szinte a 7-es, 8-as, hogy nem lehet a gyógyszerért nem lehet bármennyit felszámolni, hanem a valódi értéket. Ezt nem lehet úgy mondani, a valódi érték, igen, most, amikor ennek nagyon szükség van rá, akkor a háromszorosa az is az érték. Nem, a valódi értéket kell. Nézd, szinte piaci érték normál körülmények között mennyit kell fizetni. De ami itt fontos, a 9-es. Hogy mi van akkor, amikor az olvas azt mondja, jó, tudom, hogy nem szabad kérni, de tessék, én nekem az órabérem 50 ezer forint az órabérem. És azt mondja, ez az én feltételem itt, ha akarsz, hogy bejönjél hazám, tudja az én órabérem 50 ezer forint most. 50 ezer forint órabér, ez egy kicsit magas órabér. Erre azt mondja a Shulchan Aruch, hogy ha annit kért, igazán neki nem szabad kérni, ha annit kért, akkor annit kell fizetni. Miért? Mi az érvelés itt? Az érvelés az, hogy a tudásért kéri, melynek ára meghatározhatatlan. Azt mondja, most lehet mondani, egy orvosi tudás az mennyit ér, mi a valódi, az objektív értéke? Mert szerintem pont azért, mivel nem szabad kérni a tudásért, mert a tudásért nagyon sokat lehetne kérni. Hanem maximum a munka kiesés lehet, de a tudásért, ha ő pedig kér a tudásért, nem lehet mondani, ő kihasználta az én helyzetemet. Nem, a tudás tényleg sokat ér. Most a probléma még mindig az, de hogy működik? Ha nem lenne szabad neki kérni, akkor most hogy működik? És miért kell ezt fizetni? Azt jelenti, ha ő visszaél a helyzetében, amikor nem szabad, akkor miért kell ezt fizetni? És erre azt írja a Shulchan Aruch, ezt írja itt a Glossa. Glossa, azt hiszem, hogy első órán beszéltünk erről, hogy a Shulchan Aruch, az a klasszikus törvénykönyve, a zsidó jognak, annak két szerzője van. A könyvnek a fő részét írta Rabbi Yosef Karo, és ezt írta Cvaton a mai Izraelbe, és aztán a könyv elérkezett Európában, és a krakai rabbi ezt kiegészítette. Minden kiegészítése úgy kezdődik, mint glossa. Azt szerint ő kiegészíti a szöveget, és el van választva, és mindig lehet tudni, melyiket írt a krakai rabbi, és melyiket írt a cvati rabbi. Itt a krakai rabbi nem mond ellen, hanem csak kiegészíti. és azt magyarázza, hogy mivel nem konkrét őrá vonatkozik ez az előírás, hogy gyógyítsa. Ez elvileg mindenkire vonatkozik. Csak épp neki megvan a tudás és a lehetősége. És ez ugye általános kötelezettség, még akkor se szabad kérni pénzt, de ha mégis kéri, akkor ezt nem lehet elvenni tőle. És ezért, ha mégis az orvos kér, lehet, hogy nem lenne szabad annit kérni, de mindegy. Mi ennek a párhuzama? Nézzünk meg egy párhuzama a 15. forrás. Ez egy másik Sulchan Aruch, ez pedig 261. És ott a Sulchan Aruch arról beszél, ugye a Biblia előírja, hogy minden zsidó apa a fiát 8. napon körül kell metélni. És erre az van írva, hogy mi van abban az esetben, az apja nem tudja. Hát nem tanulta meg ezt a szakmát. De van itt egy mohel. Egy mohel az egy szakavatott körülmetélő. És minden zsidó közösségben van egy szakavatott körülmetélő, aki tudja ezt végezni, mert tényleg hát nem mindenki képes ezt megtanulni. Tehát itt Magyarországon összesen egy szakavatott mohel van, és ez pedig a köves Slomo rabbi. De csak egy mohel van, és ez az egy mohel nem akar ingyen végezni a munkáját. És most a mohel, az szintén egy vallási előírás, ugye egy vallási parancsnak a teljesítése. Csak elvileg nem lenne szabad pénzt kérni. De ő azt mondja, jó, nem lenne szabad, de mégis, ha akartak, hogy végezek ezt a munkát, akkor tessék fizetni. És erre azt írja a Sulchan Aruch, akkor a Bédin, a Mohel megfigyelmezteti, hogy ez nem szabad. Sőt, általában a Mohel keresi a munkát, de szerint ő felajánlja a saját segítséged, és nem az, hogy azt mondja, ha akartak, akkor fizessetek. Ha pedig mégsem, jó, rákiabáltak, elmondtak neki, na, nem szabad, azt mondja, jó, megértettem, de ha akartak az én munkámat, akkor tessék megfizetni. Erre az apjának meg kell fizetnie. Ha az apjának nincs pénze, akkor olyan, mint az apja nem lenne itt. Most a körülmetelés, ez a mitzvá az úgy szól, a Biblia úgy szól, hogy elsősorban az a gyermek apjának a mitzvája. Ha ő nem tudja végezni, ő nincs itt például, hogy Isten őriz, már nem él, közben meghalt, vagy ilyesmi, akkor innentől kezdve ez a Bédinnak a feladata. A Bédin, aki felelős a közösségért. Ha ők se tudtak ezt végezni valami miatt, akkor ez a kis gyermek, amikor már nagykorú lesz, ami a zsidó jogban 13 éves jelenti, akkor innentől kezdve ő saját magának kell intézkedni, hogy ez megtörténjen. Azt mondja, az apja, illetve a Bédin, ő csak addig felelős érte, ameddig nem nagykor. A nagykor, akkor innentől kezdve saját magának kell ezzel foglalkozni, azt mondja, őneki kell gondoskodnia. Most mivel az apja nem tudja megfizetni, van egy mohel, az apja nem tudja végezni, van egy mohel, a mohel csak pénzet akarja, ő pedig nem tudja megfizetni, mert nincs annyi pénze, akkor ő kiesik, azt mondja, ő nem tudja. Ha nem tudja, akkor a Bédin. Ha a Bédinnek a feladat, akkor a Bédin kényszeríti őt, hogy végezzen ezt a munkát. Most mit jelent kényszeríti? Most más szavakkal kényszeríti, azt is jelentheti, azt mondják, mennyit kérsz? 10.000 forint? Rendben van. Megcsinálja, azt mondják neki, nagyon szépen köszönöm. Lehet kényszeríteni, azt mondja, a Bézin azt mondja, hogy mi vagyunk itt a felelősek, itt a zsidó közösségben, és kötelező, vagy erre már egyik kommentátor azt mondja, becsapni az ugyanannit jelent. Megígérnek neki, csak nem kapja meg a fizetését. Természetesen általában nem lehet becsapni, de mivel itt kötelező neki ingyen végezni ezt a munkát, ő csak visszaél a lehetőséggel, akkor ez itt nem lehet. Most érdekes itt a összehasonlítani az orvos és a mohelnak a helyzete. A mohelnál azt mondtunk, hogy ha az apjának nincs, akkor innentől kezdve a bédin lehetőség. Ezek szerint, ha az apjának van pénz, akkor fizetni kell. Akkor ennek a párhuzama, amit előbb tanultunk, ha az orvos mégis kér pénzt, akkor akármennyit kér, azt fizetni kell. Mi van akkor, ha az apja nem tud fizetni, akkor a bédinak a feladat, és kényszerítik őt ingyen végezni. Akkor ennek a párhuzama, ha az orvos nem akar, nem akar gyógyítani, ha nincs fizetés, és a beteg nem tudja megfizetni, akkor kényszeríteni kell őt, hogy gyógyítson pénz nélkül. És azt mondja, akárhogy nézünk, hogy milyen címszóval szabad, vagy nem lenne szabad neki kérni pénzt, de ha itt a beteg nem tudja megfizetni, akkor kötelező ingyen gyógyítani, még akar is, ha ő nem akar, akkor be lehet csapni, kényszeríteni kell, stb. Még egy hangsúly, ami érdemes itt figyelni a szövegbe, mert az van írva, hogy szóval a szövegből az derül ki, hogy csak ez az egy mohel van. Mert ha kettő lenne, akkor kit fogunk kényszeríteni? Mindenki azt tudja mondani, van valaki más rajtam kívül. Ugyanez igaz orvosnál, ha két orvos van, akkor megint nem lehet kényszeríteni, mert mindenki arra tud hivatkozni, hogy tessék, van valaki más. Érdekes. Mindezek után, amikor kicsit úgy derül ki, hogy valójában az lenne az ideális, ha az orvos ingyen végezne a munkáját, van egy talmudi mondás. A Talmud azt mondja, és idéz egy közmondás, ami egy ilyen szójáték, ami igazán nem lehet lefordítani, mert arami nyelven akkor van igazán értelme, de kicsit körülbelül úgy szól, egy orvos, aki ingyen gyógyít, ingyen vagy semmit ér. Szintén, ha ő nem kér semmit érte, akkor valószínűleg nincs is értéke a munkájának. Mi azt mondja, az egyik oldalra azt mondjuk, hú, milyen szép lenne, ideális lenne, ha ingyen dolgozna, de mégis, de ha tényleg ingyen dolgozik valaki, akkor az gyanús. Szerintem ideális, ha ingyen dolgozik, de ha tényleg ingyen dolgozik, akkor az valahogy nem stimmel. És ebből egy halacha van. A Talmud azt mondja, mi van abban az esetben, ugye itt a források negyedik forrás, ugye, hogyha ha veszekedés van, akkor a kárterítést kell fizetni, illetve még orvosi ellátást is. Mi van akkor, ha az illető azt mondja, jó, én nem fizetek orvosi ellátást, mert találtam egy orvost, aki ingyen fogja gyógyítani. És ezért nem szeretném fizetni a gyógyításért. Ha te nem akarsz elmenni ehhez az orvoshoz, az a te dolgod. De én, tessék, itt van egy orvos, aki ingyen gyógyít. Mert azt mondja, talán nincs joga ehhez. Miért? Mert a károsult azt arra tud hivatkozni, ha ingyen vállalja, akkor semmit nem ér. És emiatt lehet őt kényszeríteni, hogy mégis fizessen az orvosi kezelést is. Még akar is, ha lenne valaki, aki vállalna ezt ingyen, mert ez semmit nem ér. Van egy Mávar Jábok, az egy ilyen kabbalisztikus, zsidó misztikai forrásokra épül, és azt mondja, nem szabad spórolni, amikor gyógyulásról van szó. Orvosi kiadásban nem szabad spórolni. Miért? Azt mondja, mert sok esetben a betegség, amit az égből elő van írva neki, ez úgy van előírva, hogy ez egy 200 ezer forintos betegség legyen ez neki. És addig, hogy nem érje el a 200 ezer forintot, addig beteg lesz. Azt jelenti, valamikor a betegség ez egy büntetés, amit az égből azt akarnak, hogy annyi vesztesége legyen, mert annyi orvosi kiadása lesz. Ha ő próbál spórolni és kevesebbet fizet, akkor csak hosszabb lesz a betegsége. Ez egy érdekes hozzáállás a dologhoz. Az ember eleve azt mondja, a betegség ez eleve csak egy isteni dolog, az Istennek célja van, és ha az a célja, hogy pénzveszteségem legyen, akkor kár spórolni, hogy minél többet veszi, minél gyorsabban veszitek, annál gyorsabban múlik el a betegségem. Teljesen más témait is, de ehhez kapcsolódik, hogy ha a fizetése az csak azért kapja a munka kiesésért, akkor van-e jog az orvosnak sztrájkolni, vagy nem? És ha szint egy, neki soha nem szabad azt mondani, hogy most nem gyógyítok, mert nem kapok elég fizetést. Ugye, mert a maga a munkát, amit ő végez, az soha nem pénzért csinálja. Ezért nem tudja mondani, hogy most nem fogom a munkámat végezni, mert nem kapok elég fizetést. Egy cipész azt mondja, tessék, én 10 forintért nem dolgozok, 100 forintért dolgozok. Miért? Mert a munkám amit ér. Ha nem akarsz fizetni 100 forintot, akkor nem dolgozok. Az orvos, aki nem a munkáját kapja a fizetést, akkor nem tudja azt mondani, hogy most nem végzem a munkámat, mert nem kapok elég fizetést. Maximum el tud menni cipésznek. És azt mondja, elnézést, főorvos úr, hát most miért nem jön be ma dolgozni? Azt mondja, el vagyok foglalva. Mert itt keresem a pénzemet. Tehát miért nem keres ott a pénzemet? Mert ott nem. Adnak meg nekem ezt, annyi szinti. Ő akar szabad neki nem elmenni gyógyítani, ha el van foglalva más munkával. De csak így, hogy nem végzi a munkát, mert nem kap fizetést, akkor ez egy komplikált dolog, és ez nem annyira egyszerű. Illetve abban a szempontból se egyszerű, hogy ilyen nagy felelősség után szabad egyáltalán sztrájkolni, de ez egy külön téma. Ugyanakkor természetesen, ha alul fizetünk orvosnak, akkor a vége az lesz, hogy tényleg el fog menni az orvos cipésznek, és akkor nem lesz orvos. Ezért nem jelenti az, hogy a paciensnek szabad visszaélni ezzel, hogy neki mindenképpen kötelező végezni a munkát, de mindenképpen az orvosnak sincs szabad keze, hogy ő dönti el, hogy mennyit dolgozik, hogy mennyit nem dolgozik, mert ő hivatalosan csak a munka kiesését kapja a pénz, és nem a maga a munkáért. Ennél a témánál, amikor itt az orvosi kötelezettség, vagy nem, érdekes az a kérdés, ami felmerült, hogy van-e előn, mondjuk egy zsidónak előn van, ha elmegy egy zsidó orvoshoz. Hogy van-e előn egy vallásos zsidónak, hogy egy vallásos orvoshoz megy el, és nem egy ateista orvoshoz. Azt jelenti, szempont ez, hogy nem. És erre az van írva, hogy nem csak, hogy nem fő szempont az, hogy az illető, az orvos most ateista, vagy hívő, és miben hisz, vagy ha egyáltalán hisz, hogy még mellék szempont se szabad, hogy legyen ez. Hanem amikor az orvosról van szó, azt se szabad nézni, a zsidó vagy nem zsidó, magyar vagy nem magyar, hívő vagy nem hívő, ateista vagy nem, ez teljesen nem szabad. Miért? Mert a vége ebből az lesz, hogy akár mennyire az ember még mellék szempontnak veszi, akkor előbb-utóbb az lesz, azt fogja mondani az orvos, itt van egy igazi jó orvos, itt van egy orvos, aki nem annyira jó, de pedig hívő. Akkor itt az ember veszít itt a minőségben azért, mert figyel még egy mellék dologra, és erre azt kell tudni, amikor orvosról van szó, akkor az a lényeg, hogy amikor orvosról van szó, akkor az a lényeg, hogy gyógyít, azt kell nézni ki a legjobb orvos, és amikor cipészről van szó, akkor azt kell nézni ki a legjobb cipész, és minden szakmában azt kell nézni ki a legjobb szakma, és mellék dolgokra nem szabad figyelni. És
csak, ha cipész esetében az ember mégis figyel más dolgokra, maximum a legrosszabb az, hogy mezit lába fog járni, mert nem fog kapni jó cipőt. Ez nem veszélyes. Amikor orvos esetében az ember figyel mellék dolgokra, akkor legrosszabb esetben nagyon káros lehet a dolog, és erre az van írva, hogy ilyenkor egyáltalán nem is szabad figyelembe venni más dolgok, mint azon kívül, hogy jó orvos vagy nem. Természetesen az része a dolognak, és ez, hogy tudni kell, hogy mi az orvosi hazaállása itt az ember. Mire mondom ez? Hogy nálunk a zsinagógában van egy bácsi, aki mindig arra figyelmeztet, hogy nem szabad elmenni bárki, milyen orvos, azt tudni kell, hogy ő mi a hazaállása a zsidókhoz. Azt mondja, a háború után, amikor ő és a barátja munkaszolgálatba jöttek vissza, és nagyon-nagyon betegek voltak, akkor olyan orvos volt, aki direkt pont rossz injekciót adott a barátjának, és rögtön meghalt. És amikor neki is akart adni, ugye ez az injekció, azt mondta, hogy köszönöm szépen, én nem kérek, inkább maradok betegen, és azt mondja, ezért éltem túl, és mindig mondja. Most ilyen emberrel nem lehet vitatkozni, azt mondja, mondom, vele történne, majdnem, hogy meghalt. És azt mondta, utána Perizs volt ebből, valamelyik vidéki város, azt hiszem, hogy Sajó Szentpéter, de nem vagyok biztos, erre mindig mondja, hogy vigyázni kell, nem szabad bármelyik orvos, először meg kell tudni, hogy milyen ez az orvos. Jó, azt mondom, ezzel nem lehet vitatkozni, ha ilyen gyanú merül fel, hogy az orvos képes szándékos, amit elrontak, természetesen akkor mindenképpen erre kell figyelni, csak nem erről van szó általában, nem ilyesmiről van szó. A két érdekes talmudi idézet van. Az első az, azt mondja a Talmud. Az örökkévaló azt jelentette ki, hogy nincs olyan betegség, aminek nincs gyógyszere. Mindennek van valamilyen gyógyulási lehetőség, de minden betegségnek van egy konkrét. Ez jó erre, ez jó erre, és az jó arra. Mondja az örök volt, de van nekem egy gyógyszer, ami mindenre jó, az pedig a hit. A hit az minden. Minden, azt az Isten látja, hogy az ember igyekszik, akar, az mindenre segít. Egy másik dolog az, ami már inkább ilyen konkrét orvosi, azt mondja a Talmud, hogy az örökkévaló úgy küldi a betegséget az emberre, hogy előre megmondja neki ez a betegségnek, hogy kihez menjen, mikor támadjan őt meg, meddig, melyik orvos kezelésével, és melyik gyógyszerrel természetesen. Ami azt jelenti, hogy ez az kapcsolódik, amit előbb tanultunk a Shulchan Aruchban, hogy még akkor is, ha van két orvos a városban, akkor mindkettőnek kötelező gyógyítani, mert az ember soha nem tudhatja, hogy kitől meg fog gyógyulni. Most erre a Talmud úgy fogja fel, mert valamikor az Isten elejét, tehát ez a betegség, ő fogja kezelni, és egy másik orvos kezeli, akkor nem biztos, hogy össze fog jönni. Érdekes, és emlékszem, mikor kis gyerekek voltunk, jártunk a Heiderbe. A Heider az a iskola, ahol vallási tantárgyakat is tanítanak, és akkor a tanárunk mindig szokta idézni, arra hivatkoztunk, jaj, fáj a fejem, erre azt mondja, a Talmud azt mondja, hasbara is a jászaikbe tőre. Akinek fáj a feje, tanulja még több tórát. Mert a tóra az egy nagyon-nagyon jó gyógyszer. Ha nagyon fáj a fejed, akkor többet kell tanulni. Erre az orvos, a tanárunk mindig erre szokta hivatkozni, és akkor így kár volt már felhozni azt a kifogást, hogy fáj a fejed, akkor tanulunk még többet. És akkor erre mindig szoktam mondani, de már tanultam, és nem sikerült. Azt mondom, nem tanultál eléget. Ugye az orvosságnak is olyan, hogy megvan a mennyiség. Ha nem veszel be elég, amennyit kell, akkor ez nem segít. Szóval összefoglalva az egész téma, és érdemes elolvasni még a forrásokban a 16. forrás, az orvos imája, oda van írva, hogy Maimonidesztől származtatják, valószínűleg nem Maimonides, ezt már említettem előző óra, de mindenki érdemes olvasni, hogy mi a hazaállása az egészhez. Szóval a hívő ember, a hívő zsidó igénybe veheti, igénybe kell, hogy vegyen az orvost. Az orvos egy vallási parancsot teljesít, amikor gyógyít. Kaphat fizetést az orvos, de indirekt. Ami azt jelenti, hogy az orvosnak tudnia kell, hogy egy vallási ez egy kötelező munkát, amit végez, és csak azért kap fizetést, hogy legyen miből élnie. És természetesen egy orvosnak a színvonal az más, mint a cipésznek a színvonal, és ezért többet is kap. De mindenképpen ez fontos, hogy az orvos tudjon, hogy a fizetés az csak egy mellékes dolog, de nem a munkáját, nem a pénzért csinálja, hanem ez egy feladat. És ugyanakkor, amikor a hívő ember igénybe veszi az orvost, tudja egy, hogy az orvos csak egy eszköz az Isten kezében, és ugyanakkor van más eszköz is Isten kezében, amivel tud gyógyítani, például az ima, vagy más dolgok. A mesterem, a Lubavitcher Rebbe, Nielsen Rabbi, mindig szoktam mondani, jött haza egy orvos, ugye akkor mivel lehet megáldani az orvost? Azt mondom meg nekik, figyel, adjan Isten, legyen neked sok munkát, akkor kegyetlen vagy, azt jelenti, hogy nagyon sok beteg lesz. Azt mondom neki, adjan Isten, ne legyen neked munkát, akkor munkanélkül lesz, akkor ilyen fog halni. Akkor mit lehet kívánni az orvosnak? Erre Lubavitcher Rebbe mindig úgy szokta kívánni az orvosnak, azt mondta, adjan Isten, hogy te mindig preventive medicine-vel tudjál foglalkozni. Azt jelenti, mindenki egészséges legyen, és te, most érdemes ezt enni, érdemes ezt csinálni, ilyen futás, ilyen súlyemelés, vagy mit tudom én mind, és akkor így az emberek egészségesek is, és az orvos is tud keresni a megéletését. Köszönöm a figyelmet!